15. fejezet. Macy számára örökké emlékezetes maradt a pillanat, amikor először fordult elő, hogy nem tudott leültetni egy vendéget. Biztos vagyok benne, hogy pár percen belül lesz szabad asztal, uram. Büszkeséggel töltötte el, hogyha valaki kifizeti a számláját, a beosztottai 5 percen belül leszedik az asztalt, kicserélik az abroszt, újra megterítenek, és fogadják a következő vendéget. A Pálma udvar hamarosan olyan népszerű lett, hogy Macynek néhány asztalon állandó jelleggel ott kellett tartania a foglalt táblát, hát ha váratlanul fölbukkan valamelyik törzsvendég. Kissé feszélyezte, hogy néhány régi kuncsaftja kezdett átszivárogni a Tilly teázóból a Pálma udvarba, nem utolsó sorban a jó öreg Mr. Craddock, aki Harryre is emlékezett újságos fiúkorából. Azt pedig még nagyobb boknak tekintette Macy, amikor reggelente maga Miss Tilly is beugrott néha egy kávéra. Na csak figyelem a konkurenciát, mondta. Egyébként remek ez a kávé, kedvesem. Nem csoda, felelte Macy, hiszen a magáé. Időnként Eddie Atkins is benézett, és a szivarjai méretéből ítélve, a derékbőségéről nem is beszélve, igaz lehetett, hogy a határa csillagos ég. Barátságos volt ugyan, de randevúra nem hívta többé Macyt, bár rendszeresen emlékeztette, hogy az ajtaja mindig nyitva áll. Macynek így is volt egy egész sor hódolója, és ő olykor kegyesen hagyta, hogy valamelyik elvigye vacsorázni egy divatos étterembe, vagy az Old Vic színházba, esetleg moziba, különösen, ha Greta Garbo filmet vetítettek. De búcsúzáskor mindig csak egy puszit engedélyezett az arcára, legalábbis amíg meg nem ismerkedett Patrick Casey-vel, aki bebizonyította, hogy az írek vonzereje nem csupán ócska közhely. Amikor Patrick először belépett a Pálma udvarba, nem csak Macy feje fordult arra felé, hogy megnézze magának a 180 centinél egy árnyalattal magasabbra nőtt, hullámos, fekete hajú, atléta termetű férfit. A legtöbb nőnek ennyi is bőven elég lett volna, de Macyt Patrick mosolya bűvölte el leginkább, és élt a gyanúperrel, hogy már sokakat megbabonázott. Patrick azt mondta, pénzügyi területen dolgozik, de hát Eddie is állította, hogy a szórakoztatóiparban van. Patrick havonta egyszer-kétszer járt Bristolban a munkája miatt, és Macy ilyenkor megengedte, hogy elvigye vacsorázni, színházba vagy moziba, sőt, olykor még az aranyszabályt is megszegte, és nem ment haza az utolsó villamossal a Stillhouse Lane-re. Nem lepte volna meg, ha kiderül, hogy Patricknek felesége és tucatnyi csemetéje van otthon Corkban, bár a férfi szívére tett kézzel megesküdött neki, hogy legény ember. Ha Mr. Holcomb benézett a Pálma udvarba, Macy mindig a hátsó sarokban megbúvó asztalhoz vezette, amelyet részben eltakart egy hatalmas oszlop, és a törzsvendégek kínosan kerülték. Ezen a csöndes, eldugott helyen azonban Macy nyugodtan beszámolhatott a tanító úrnak arról, hogy miként boldogul Harry. Aznap azonban Mr. Holcombot a jelek szerint inkább a jövő érdekelte, mintsem a múlt, mert azt kérdezte. Eldöntötte már, hogy mi legyen Harryvel, ha végez a Szent Bédában?
Még nem sokat gondolkoztam rajta, vallotta be Macy, hiszen az még odébb van.
Elég hamar el fog jönni, és nem hinném, hogy vissza akarná küldeni a fiát a Marywood elemibe.
Nem is akarom, jelentette ki határozottan Macy. De van más választásom?
Harry azt mondja, a Bristol gimnáziumba szeretne menni, de aggasztja, hogy ha nem kap ösztöndíjat, maga nem tudja majd kifizetni a tandíját.
Az nem lesz probléma, nyugtatta meg a tanító urat Macy. A borravalóval együtt eleget keresek, nem fogják látni rajta, hogy pincérnő az anyja.
Méghozzá nem is akármilyen, mondta a zsúfolt teremben körbe pillantva Mr. Holcomb. Csodálkozom, hogy még nem nyitotta meg a saját kávézóját. Macy elnevette magát, és aztán többet nem is gondolt Mr. Holcomb megjegyzésére, amíg váratlanul föl nem kereste Miss Tilly. Macy vasárnaponként a hajnali misére járt a sziklás Szűz Máriába, hogy hallja énekelni a fiát. Miss Monday figyelmeztette, hogy Harrynek rövidesen mutálni fog a hangja, és nem veheti biztosra, hogy még pár hét múlva is tenor szólót énekel. Macy azon a vasárnapon hiába próbált odafigyelni a kanonok prédikációjára, folyton elkalandoztak a gondolatai. A túloldali padsorra pillantva azt látta, hogy Mr. és Mrs. Barrington is ott ül Jill-szel a fiúkkal, meg két kislánnyal, akik nyilván szintén az ő gyerekeik, de nevüket nem tudta.
Macy meglepődött, amikor Harry elmondta, hogy Jill Barrington a legjobb barátja. A kisfia azt állította, hogy az elején csupán a vakvéletlen, az ABC szeszélye hozta közel őket egymáshoz. Macy szívből remélte, hogy soha nem kell majd elmondani a Harrynek, hogy Jill talán több is, mint jó barát. A fiatalasszony sokszor gondolt arra, hogy bárcsak többet tudna segíteni a fiának a Bristol gimnázium ösztöndíjáért folytatott küzdelmében. Őt Miss Tilly megtanította olvasni annyira, hogy kiigazodjon az étlapon, ment az összeadás és a kivonás is, sőt, néhány egyszerű szót is le tudott írni, mégis megborzongott már a puszta gondolattól is, hogy mind mehet keresztül Harry. Miss Monday úgy erősítette Macy önbizalmát, hogy folyton az emlékezetébe idézte, Harry soha nem jutott volna el idáig, ha ő nem hoz érte annyi áldozatot. Különben pedig, tette hozzá a karvezetőnő, maga ugyanolyan okos, mint Harry, csak nem voltak ilyen lehetőségei. Mr. Holcomb folyamatosan tájékoztatta Macy-t a fia idő arányos haladásáról, a tanító így nevezte, és ahogy közeledett a vizsga napja, az édesanyja ugyanolyan ideges lett, mint maga a jelölt. Most döbbent rá, mennyire igaz az öreg Jack Tár egyik megjegyzése, amely szerint a néző sokszor jobban szenved, mint a versenyző. A pálmaudvar nap mint nap súfolásig megtelt, de Macy-t ez sem tartotta vissza attól, hogy további változtatásokat kezdeményezzen a sajtó által frivol 30-as éveknek titulált évtizedben. Reggel különféle kekszeket, apró süteményeket kínált a vendégeknek a kávéjuk mellé, délután pedig az 5 órai tea kínálata is ugyanilyen népszerűnek bizonyult, különösen miután Harry elmesélte neki, hogy Mrs. Barrington megkérdezte, indiai vagy kínai teát kérnek-e. Azt a javaslatot azonban, hogy az étlapon szerepeljen a füstölt lazacos szendvics is, Mr. Frampton megvétózta. Macy minden vasárnapot térdepelt a kis párnán, és mindig ugyanazt a rövid, lényegre törő imát mondta el. Add, uram, hogy Harry elnyerje az ösztöndíjat. Ha sikerül, soha többé nem kérek tőle semmit. A vizsga előtt egy héttel Macy azon kapta magát, hogy nem tud aludni. Ébren hevert az ágyban, és azon járt az esze, hogy mi lesz Harryvel. A vendégek közül rengetegen kérték meg, hogy adja át a fiának jó kívánságaikat, egyesek azért, mert hallották énekelni Harryt a templomban, mások azért, mert hordta nekik az újságot, ismét mások pedig egyszerűen azért, mert az ő gyerekeik is voltak, vagy lesznek hasonló helyzetben. Macynek olyan érzése volt, mintha fél Bristol együtt vizsgázna a fiával. A vizsga reggelén Macy több törzsvendéget is rossz asztalhoz ültetett le, kávét szolgált fel Mr. Craddicknek a szokásos forró csokoládéja helyett, sőt, két vendégnek mások számláját vitte ki. De nem tett panasz senki. Harry azt mondta, úgy érzi, egész jól sikerült a vizsga, de hogy ez elég lesz-e, abban nem lehet biztos. Említett egy bizonyos Thomas Hardit, de Macy nem tudta, hogy egy barátját hívják-e így, vagy valamelyik tanárt. Amikor a pálmaudvar hosszú, tokba bújtatott órája azon a bizonyos csütörtökön elütötte a 10-et, Macy tudta, hogy az igazgató most szögezi ki a vizsga eredményeket az iskolai hirdető táblára. De még további 22 percnek kellett eltelnie, mire Mr. Holcomb belépett a terembe, és egyenesen az oszlop mögötti törzs asztala felé indult. Macy a tanító arcáról nem tudta leolvasni, miként sikerületett Harry vizsgája. Oda sietett Mr. Holcombhoz, és 4 év óta most először leült egy vendéggel szemben, igaz, a lerogyott szó talán pontosabban írná le a történteket. Harry kitüntetéssel ment át a vizsgán, mondta Mr. Holcomb, de attól tartok, az ösztöndíjról egy hajszállal lemaradt. Ez mit jelent? Kérdezte Macy, és igyekezett úrrá lenni a remegő kezén. A 12 legjobb jelölt legalább 80%-ot teljesített, ők mind tanulmányi ösztöndíjat kaptak. Harry barátja, Dickens lett a legelső 92%-kal. Harry igen dicséretes 78%-os eredményt ért el, és ezzel a 17. lett a 300 vizsgázó közül. Mr. Frobisher azt mondta, az irodalom dolgozat lett a veszte.
Hardit kellett volna olvasnia, nem Dickenst, szólt közben a nő, aki soha életében nem vett a kezébe könyvet.
Harryt így is föl fogják venni a Bristolba, mondta Mr. Holcomb, de az évi 100 font ösztöndíjat nem kapja meg. Macy fölállt.
Akkor két műszak helyett 3-at kell majd vállalnom, jól mondom? mert a Marywood elemibe nem megy vissza a fiam, Mr. Holcomb, effelől biztosíthatom.
A következő napokban Macy meglepetten tapasztalta, hogy milyen sok törzs vendég gratulál Harry csodálatos teljesítményehez. Azt is megtudta, hogy egy-két vendégének a gyermeke nem ment át a vizsgán, volt, aki egyetlen 1%-kal maradt el a követelménytől. Ők kénytelenek lesznek beérni a második helyen megjelölt iskolával. Macy eltökéltségét mindez csak megacélozta, semmi sem akadályozhatja meg, hogy Harry a tanév első napján a Bristol gimnáziumban jelentkezzen. A következő héten feltűnt neki egy furcsa dolog. Megduplázódott a borravaló. A jó öreg Mr. Craddock pedig odacsúsztatott neki egy 5 fontos bankjegyet.
Harrynek, mondta, adja az Isten, hogy méltónak bizonyuljon az édesanyjához.
Amikor a Stillhouse Lane 27 levélnyílásán bepottyant a vékony fehér boríték, ez már önmagában is eseményszámba ment, Harry fölbontotta és fölolvasta a levelet az édesanyjának. Clifton H-t fölvették a szeptember 15-én kezdődő első negyed évre az A tudás szintű tanulók közé. A következő bekezdéshez érve, amelyben arra kérték Mrs. Cliftont, hogy válaszlevelében nyilatkozzon, elfogadja-e vagy elutasítja-e a jelölt a fölajánlott helyet, Harry idegesen az édesanyjára pillantott.
Most azonnal írd meg nekik, hogy elfogadod, mondta Macy.
Harry a nyakába ugrott, és azt suttogta.
Bárcsak élne az apám.
Lehet, hogy él, gondolta Macy. Pár nap múlva újabb levél pottyant a láttörlőre. Ez az íromány a tanév kezdetre beszerzendő dolgok hosszú, részletes listáját tartalmazta. Macynek feltűnt, hogy Harrynek szinte mindenből 2 kell, sőt, egyes esetekben 3 vagy még több, egy valamiből pedig mindjárt 6, a szürke bokazokniból, amelyhez zokni tartó is tartozik.
Kár, hogy nem adhatom kölcsön neked a harisnyakötőmet, jegyezte meg Macy.
Harry elvörösödött. A harmadik levél arra biztatta az új tanulókat, hogy válasszanak 3 órarenden kívüli tevékenységet a listáról, amelyen igen sok minden szerepelt. Az autóklubtól a kadét hadtestig. A tevékenységek egy részét 5 font tandíj ellenében űzhették a diákok. Harry a kórust választotta, mert azért nem kellett külön fizetni, valamint a színjátszókört és a műkedvelők társaságát. Az utóbbinál szerepelt az a kikötés, hogy a Bristolon kívüli galériákba tett látogatások külön költséggel járnak. Macynek sokszor eszébe jutott, hogy bárcsak lenne még néhány Mr. Craddock, de vigyázott, nehogy Harry megsejtse, hogy az anyja okkal aggódik. Pedig Mr. Holcomb figyelmeztette, hogy a fiú 5 évig tanul majd a Bristol gimnáziumban. Akkor ő lesz a család első tagja, aki 14 éves koráig iskolába jár, felelte a tanító úrnak Macy. Közben lélekben fölkészült rá, hogy újból föl kell keresniük a T.C. Marsh úri szabászatot. Mire mindennel ellátta Harryt és fölkészítette a tanév első napjára, Macy rég vissza szokott a gyaloglásra, mert így heti 5 pennit spórolhatott a villamosjegyeken. Mert ahogy az édesanyjának mondta, az annyi, mint évi 1 font, és abból tudok venni Harrynek egy új öltönyt. Ahogy azt Macy az évek során megtanulta, a szülők időnként szükséges rossznak tűnnek gyermekeik szemében, ezen kívül elég gyakran kínos helyzetbe hozzák csemetéjéket. Annak idején a Szent Béda első tanévzáróján Macy volt az egyetlen anya, aki nem viselt kalapot. Utána vett egyet a használt ruhaboltban, és ennek, bármennyire kiment már a divatból, muszáj volt kitartania, amíg Harry nem végez a Bristol gimnáziumban. Harry beleegyezett, hogy az első tanítási napon elkíséri az iskolába, de Macy azt már előre eldöntötte, hogy a fia elég nagy ahhoz, hogy este hazavillamosozzon. Nem is azon izgult a legjobban, hogy eljut-e Harry épségben az iskolában, majd onnan haza, hanem azon, hogy mihez kezdjen vele esténként. A fiú ugyanis immár bejáró diák lett, és már nem az iskolában aludt. Ahhoz nem férhetett kétség, hogyha Harry ismét közös szobában lakna Stan bácsikájával, annak sírás lenne a vége. Macy igyekezett száműzni a gondolataiból ezt a problémát, miközben készült Harry első napjára az új iskolában. Kalap a helyén, a legjobb és egyben az egyetlen nagy kabátja kitisztítatva, a lábán praktikus fekete cipő, meg az egyetlen sejemharisnyája. Macy úgy érezte, készen áll arra, hogy a szülőtársak szeme elé kerüljön. Amikor lejött a lépcsőn, Harry már az ajtónál várta.
A fia olyan fes volt a bordó fekete egyenruhájában, hogy legszívesebben fölalá masíroztatta volna a Stillhouse Lane-en, hadd lássák a szomszédok, hogy az utcából egy fiú a Bristol gimnáziumba megy. Most is villamossal utaztak, akárcsak annak idején a Szent Bédába, de Harry most arra kérte az anyját, hogy szálljanak le a University Road előtti megállóban. És a kezét sem foghatta már az édesanyja, de azért a sapkáját meg a nyakkendőjét még egyszer utoljára megigazította. Amikor Macy meglátta az iskola kapuja előtt gyülekező fiatalemberek lármás csapatát, sietve megszólalt.
Jobb, ha megyek, nehogy elkéssek a munkából.
Harry értetlenül nézett az édesanyjára, mert tudta, hogy Mr. Frampton szabad napot adott neki. Macy gyorsan megölelte Harryt, de az aggodalmas tekintete továbbra is a fiára szegeződött, amíg az föl nem ért a dombra. Ott elsőként Jill Barrington üdvözölte. Macyt meglepte, hogy itt látja a fiút, hiszen Harrytől azt hallotta, hogy valószínűleg Etonba megy. Úgy ráztak kezet, mint két felnőtt férfi, akik éppen megkötöttek egy fontos üzletet. Macy látta, hogy Mr. és Mrs. Barrington hátul áldogál a tömegben. A férfi talán kerüli őt. A házas párhoz pár perc múlva csatlakozott Mr. és Mrs. Dickens, no meg a Pelquin emlék ösztöndíjas csemetéjük. Újabb készfogásokra került sor Mr. Dickens részéről bal kézzel. Miközben a szülők lassanként elbúcsúztak gyermekeiktől, Macy a fiával, majd Dickens-szel parolázó Mr. Barringtont figyelte, aki azonban elfordult, amikor Harry is a kezét nyújtotta neki. Mrs. Barrington láthatóan zavarban volt, és Macynek eszébe jutott, vajon megkérdezi-e később a férjétől, miért nem vett tudomást Jill legjobb barátjáról. Biztos volt benne, hogyha meg is teszi, a férfi nem köti az órára az igazi okot. Macy attól félt, hogy hamarosan Harry is kérdezősködni fog, hogy miért bánik vele ilyen lekezelően Mr. Barrington. De mivel csak három ember ismerte az igazságot, el sem tudta képzelni, miért jönne rá Harry valaha is.